Szeretettel köszöntjük az És Boldogan Éltek podcast hallgatóit ebben az első adásban. Dr. Kádár Anna Mária pszichológus, mesepszichológussal, én pedig Vörös István magyar tanár, újságíró és egy 6 éves kislány apukája vagyok. Én lesztek majd a kérdezője Dr. Kádár Anna Máriának, akivel olyan témákat fogunk körbejárni, amiről sokat publikált, ő olvasott, blogolt, és hál' Istennek nagyon sok felületen ott van ő nekünk, de ennek a podcastnek valahol az lesz a missziója, hogy megkérdezhessem tőle azokat, amiket talán te nem tudsz személyesen megkérdezni, kedves hallgató, de feltennéd neki a kérdést, úgyhogy ne is húzzuk az időt szerintem. Kezdjünk el egy picit beszélgetni arról, hogy mit szeretnénk, mit csinálni, igaz? Szia, Anna!
Szia István, és én is köszöntöm a virtuális hallgatóinkat.
Nem véletlen a címválasztás, ez a bizonyos És Boldogan Éltek. Én ezt egyszer így bedobtam neked, amikor beszélgettünk, és rögtön rámondtad, hogy tetszik. Nem is számítottam rá, de rögtön rámondtad, hogy tetszik. Mit láttál ebben a címben? Te mi mindenre asszociáltál, amikor ez fölmerült, hogy legyen ez ennek a podcastnek a címe?
Hát igazából, amikor nekem elküldted ezt a mondatot, én arra a három pontra gondoltam, ami a mondat után szokott lenni. Hogy a mesék ugye befejeződnek egy ilyen nagyon optimista célállapotban, és akkor mindig meg szokták kérdezni tőlem is, hogy akkor mi van. Eljut ugye a királyfi, megkéri a király kisasszonynak a kezét, és akkor van a 3 napig tartó lakodalom, meg akkor véget ér a történet, és mi van a nászút utáni időszakkal, mi van a gyerekvállalás időszakával, és akkor szoktam azt mondani, hogy olyankor kezdődik egy másik mese, egy másik elindulással, másik hamuba sült pogácsával, másféle sárkányokkal, ugyanazokkal a megküzdésekkel, és megint van egy égígérő fa teteje, megint boldogan éltek, és akkor megint jön 3 pont, és az egész életünk lényegében valahogy ez a boldogan éltek, és a 3 pont körül forog.
És nekem ezt nem jutott egyébként a mondat előtt is az az és 3 pont, ez a pont-pont-pont és boldogan éltek. Tehát, hogy mi van előtte, mielőtt eljutunk addig, hogy és boldogan éltek, mi van addig, amíg eljutunk, hogy mesélünk, hogy van kinek mesélünk, aztán amikor elkezdünk mesélni, az a kis valaki, akinek mesélünk, elkezd kérdéseket föltenni. És ugye azt mondják, hogy a szülőségre nem lehet fölkészülni, abba egyszer csak így bele kell vágni. Ezt egyébként te osztod, hogy erre így. Mert ugye a mostani fiatalok azt vettem észre, hogy főleg a koromban ilyen 30-asok, azok annyira tervezik, annyira készülnek rá. És például a szüleinktől mi azt a tippet kaptuk, vagy azt a tanácsot kaptuk, hogy ne tervezz túl, mert úgyse lesz tökéletes alkalom, meg tökéletes egzisztencia, meg hasonlók. Egyszer csak kezd el. Jön a következő kérdés, de mi lesz, ha nem leszek elég jó? És szerintem ez egy annyira jelenlévő dolog. Te erről hogy gondolkodsz?
Hát ugye készülhetsz bármennyit, úgysem leszel teljesen felkészülve soha. Illetve, hogyha nem is készülsz, akkor is ugyanazokat a dolgokat fogod megtapasztalni, és felkészülsz közben. Én valahogy a két folyamat között voltam, hiszen én mondhatom azt, hogy 13 évig készülhettem, mert vártam a gyereket, és nagyon-nagyon fel voltam készülve, csak épp gyerek nem jött. Aztán utána, amikor az örökbefogadás kapcsán egyszer csak egyik percről a másikra ott volt a kezemben egy gyerek, akkor egyszerűen nem voltam felkészülve arra a folyamatra, hogy milyen az, amikor készen kapsz egy gyereket. Tehát, hogy elméletileg felkészülni pont amiatt nem lehet, mert hogy a gyereknek vannak vérmérsékleti sajátosságai, vannak különböző reakciói, vannak különböző élethelyzetek. Talán több élet sem lenne elég, ameddig ezeket úgy virtuálisan a fejedben körüljárnád, illetve azt is megtapasztalhatod szülőként, hogy bármennyit gyakorlatod van már az első gyerekkel, megszületik a második, és az keresztül húzza minden számításodat, meg minden addigi felkészülésedet.
Igen, az ember azt hinni, ezt egyszer elkezdés, akkor utána ez már megy, mert hogy vannak panelek, meg hogy vannak dolgok, amiket tudom, hogy nála működtek, és akkor igen, jön a hogy szokták ezt mondani, csapó kettő, igaz?
Igen.
És hogyha már szóba került ez a gyerekvállalás dolog, illetve a 3 pont, ami az És Boldogan Éltek után van, akkor annyit talán elmondhatunk előre, hogy ugye mi azért beszélgettünk arról, hogy mi mindent szeretnénk éríteni ebben a műsorban, és többek között olyan témák merültek itt föl, mint például meddig óvom, mikortól kényeztetem a gyereket, ami szintén egy ilyen érdekes mesdje, hol szabom meg azt a határt, meddig megyek, meddig jó ez a gyereknek, mikortól válik esetleg a gyereknek is terhessé az óvásom. Tőled tanultam ezt a helikopter szülő kifejezést például, ami itt képbe jön.
Igen, hát a helikopter szülő az, aki mindig köröz a gyereke fölött, szimbolikusan, vagy akár konkrétan is, aki mindig meg akarja óvni a gyerekét a különböző nehézségektől, a próbatételektől, és pont ezzel tesz neki a legrosszabbat, hiszen ugye a reziliencia, a rugalmas alkalmazkodó képesség pontosan akkor fog kialakulni bennünk, amikor nehézségekkel szembesülünk, és amikor aktiválnunk kell a különböző erőforrásainkat, amikor leleményesek kell legyünk, amikor meg kell oldjunk egyedül szituációkat, hiszen az élet nem arról szól, hogy mindig anyukával és apukával kézen fogva majd elsétálunk nagyon biztonságosan valahova.
Biztonságosan egy újabb hívószó, ugye biztonságos témák, illetve olyan témák, amikről nem annyira érzi magát a szülő biztonságban, ha fölmerül gyermek kapcsán, gyerek kell megbeszélés kapcsán. Például halál közeli élmények, hozzátartozó elvesztés, egy szeretett kis kedvenc elvesztés, most elnézést a párhuzam, csak ez jutott eszembe. De ez ismét egy rázós téma, az első csók, ártatlan puszi az oviban, vagy merre tovább, gólya hozzá, testvéri rics sok, szóval rengeteg, rengeteg dolog van, amiről lehet beszélgetni, és amiről talán vége láthatatlan a kérdések sora. Szóval reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan lesztek majd, reméljük, hogy tetszeni fog nektek ez az adás, és azt is reméljük, hogy lesznek kérdéseitek, amelyeket tolmácsoltok majd nekünk, illetve pontosabban Annának, aki ezeket megválaszolja általam. És az első ilyen hívó szó, vagy kulcs szó, amivel azt mondtad, hogy oké, akkor induljunk ezzel, az ez a bizonyos mágikus gondolkodás volt, ami az általad fordított, meg jó Ferrell által írt, ahol a Hóangyalok laknak című könyv kapcsán merült föl, majd erről egy kicsit később. De akkor hogyan is kapcsolódik össze ez a mese, hogyan kapcsolódik össze a mágikus gondolkodás, úgy általában mit is jelent a mágikus gondolkodás, Anna?
Hát, hogyha visszagondolunk a gyerekkorunknak arra az élményére, amikor kialakul valamilyen módon ez a kettős tudat, vagyis, hogy fél lábbal a mesében vagyunk, és fél lábbal a realitásban, tehát azonosulunk a meseszereplővel, de mégsem tévesztjük össze magunkat vele, valahogy ahhoz, hogy megéljük, és érzelmileg végig tudjunk menni a mesehősnek az útján, valahogy ez a gondolkodás, meg a mesei létnek a párhuzama nagyon-nagyon fontos. Hiszen egy gyerek nem kérdőjelezi meg a csodát, nem kezd a valószínűség számítás szerint gondolkodni, hogy most majd mekkora a valószínűsége annak, hogy ez vagy az valóra váljon, teljesüljön, hanem egyszerűen valahogy nagyon-nagyon könnyen átvedlik ebbe a világba. És hadd jöjjek egy konkrét példával, mert szerintem, illetve kettővel, mert ez egyik kedvenc példám. Ugye nemrég volt Mikulás, és Mikulás járás, és amikor én hát már kisiskolás lehettem, a tesóm még óvodás volt, én már tudtam, hogy nincs Mikulás, a tesóm még úgy tudta, hogy van. Illetve zárójel, végül is mindig van Mikulás, ameddig hiszünk benne. De lényeg az, hogy az édesapám játszotta el ezt a szerepet, akkoriban nem járkált ennyi amatőr Mikulás az utcán, és nem is láttuk konkrétan, hogy hogyan néz ki a Mikulás, maximum csak képeken. És a gyerekszobát meg a hálószobát összekötött egy kis erkély, és édesapám kiment a hálószobán, végigvonult az erkén, és beugrott a gyerekszobába. Két Mikulás csomaggal a kezében. Édesapám kopasz, de akkor ilyen nagy Jimi Hendrix haja volt, tehát 2 kilométerről azt láttad, hogy az én apám, tehát göndör, fekete, nagy haj, meg egy bura a fején, tehát hogy lehetetlen volt őt eltéveszteni. Ez azért is fontos, mert hogy abban a percben, amikor ő ugye ott áll a szoba közepén, akkor van a gyerekeknek az életében az a periódus, amikor mindenképpen meg szeretnék lesni a Mikulást, vagy az angyalt, valahogy munka közben találkozni vele, interakcióba lépni, és akkor a testvérem így kinyitja az ajtót, hát ugye inflagranti, apukámat elkapja a mikulásozás közben, apukám nagy ijettében megfordul, és kiugrik az ablakon, a balkonom végig szalad, és akkor a testvérem ugye ott maradt tágra nyílt szemekkel, én a hátam mögött álltam, úgyhogy láttam ezt az egész folyamatot, kiszalad a konyhába, és azt mondja, anyuka, láttam a Mikulást, göndörhaja volt. És ez hihetetlen volt ezt a mondatot hallani, mert hogy hiába látja a realitásban a gyerek, és hiába tudja, hogy mi az, ami történik a világban, mert hogy ő úgyis azt fogadja el, azt dolgozza fel, amire neki a lelke fel van készülve. És valahogy ez a mágikus gondolkodás lényege, hogy túllátok a valóságon. A másik kedvenc példám, ami szintén ugyanezt a folyamatot illusztrálja gyönyörűen, egyszer egy óvodai ellenőrzésen voltam, és az egyik óvónéninek a saját kislánya is oda járt ebbe a csoportba. És az óvónéni felöltözik tavasztündérnek. Bejön a csoportjába, hát ugye egy ilyen hosszú palást volt rajta, és azon virágok, tehát hogy ennyi volt a teljes öltözet, ez az arca teljes mértékben látszott, odaszól a kislányának, hogy Hanna, légy szíves, hozd ide a meseládikot. Hanna oda megy, oda viszi a meseládikot, ránéz az anyukájára, az óvónénire, és megkérdi, tavasztündér, te honnan tudtad, hogy engem hogy hívnak? Na ez a varázslat, ez a mágikus gondolkodás. És hogy mennyire fontos, hogy akár, hát valahogy felnőttként is megőrizzünk valamit ebből a gondolat mindenhatóságából, meg a csodákban való hitből, mert hogy valójában a legnehezebb helyzetekben mindig valahogy ehhez a belső gyerekhez megyünk vissza. Aki pontosan tudja, hogy nincs lehetetlen, hogy van benne életbátorság, hogy elmer indulni, hogy szembe mer nézni a saját félelmeivel, szorongásaival, azért ehhez mindenképpen kell.
Erre olvastam egy tök jó példát, szerintem pont ennek a Hóangyalos könyvnek az előszobában, amit írtál, hogy ki ne játszott volna olyat gyerekként, hogy ugye amikor talán lépked ezeken a járólapokon az utcán, ezeken a betonkockákon, akkor ugye azt játsza, hogy mondjuk ne lépjen vonalra, ne lépjen csíkra, mert hogy akkor nem teljesül valamilyen kívánságban, és én megmondom őszintén, én még tizenévesen is kaptam magam azon, hogy így sétáltam, és azt figyeltem, hogy ne lépjek rá, mert hogy, és hogy tényleg hogy ez a gondolkodás valahol önkéntelenül benne van az emberben, még akkor is, hogyha tizenévesen hol van már ez a fajta úgymond mágikus gondolkodás az emberben. De Anna, miért mondod mégis, hogy fontos, hogy ezt ne veszítsük el? Miért vallod azt, hogy fontos, hogy ezt ne veszítsük el? Nekem például így hirtelen beugrott a Márquez regényeknek a története, ugye a mágikus realizmus, aminek ő volt a megteremtője, hogy ez egy másfajta mágia, de hogy egy mennyire felnőtteknek szóló mágia, és hogy mégis milyen feltétel nélkül, nem is az, hogy elhisszük, de szeretjük vagy élvezzük azt, amit ő ad nekünk abban a könyvben. Ebben az értelemben, a gyermeki értelemben miért mondod, hogy fontos, hogy ne veszítsük azért ezt teljesen el.
Ez mindig egy nagy vita, hogy most meddig kell ebbe a gyereket benne hagyni, vagy meddig maradhat benne, vagy ez jó, vagy nem jó. Sokáig ugye a gyereket kis felnőttnek nézték. Klápáred volt az, aki elmondta azt, hogy az ebihal az nem tökéletlen béka, hanem tökéletesen elégséges önmagának. Tehát, hogy a gyerek meg a felnőtt gondolkodását eleve nem lehet összehasonlítani, mert minőségében teljesen más. Teljesen másképp látja ezt a világot. És miért fontos, hogy ez valahogy megmaradjon benne? Mert másképp hogyan tudnánk mi Mikulások meg angyalok lenni? Hogyan élnénk át együtt ezt a fajta varázslatot? Aki már volt ugye ebben a szerepben szülőként. Hogy az is ugyanakkora izgalommal jár, és talán akkor éljük meg még egyszer egy másfajta perspektívából, hogy ott a valóságból lépünk vissza a mágia fele, és valahogy megteremtjük a csodát, és valahogy nekünk is el kell hinni, hogy ez az egész működjön, hogy ezt az egész világot valahogy a gyerek a szívében is meg tudja teremteni magának, hiszen ez nem egy ilyen kognitív műfaj, hogy akkor na, itt van a Mikulás, tessék, mutatkozz be, tudod, akkor most ezt hoztam, meg innen jött, hanem valahogy...
Kognitív műfaj.
Igen. Pontosan ennek az egésznek az átszellemülés. Szintén eszembe jut egy példa, mert hát apukám szerintem beleragadt ebbe a Mikulásos szerepbe. Ez lehet, hogy élete traumája volt, vagy ki tudja.
De hogy fog ennek örülni, ezt most mind megosztjuk a nagy közönséggel is.
Igen, erről szoktunk amúgy beszélgetni. Szokták is mondani, hogy az ember életének három korszaka van, az egyik, amikor még hisz a Mikulásban, amikor már nem hisz a Mikulásban, és utána, amikor ő maga a Mikulás, és ezt kiegészítették egy negyedikkel, amikor úgy nézel
igen.
ki, mint a Mikulás.
Igen, így van.
Az a negyedik korszak. Na és apukám valahogy úgy mindig Mikulás akart lenni. Tehát, hogy amikor megszületett a kislányunk, és ugye örökbe fogadtuk, akkor emlékszem, egy éves szülinapja volt. Tehát alig múlt el ilyen egyéves és pár hónapos volt Lilla, amikor ugye hát az első Mikulás, hát az is egy annyira fantasztikus élmény, hogy az egész család lázban ég. Na hát ő beszerzett valami Mikulás ruhát, és megint a balkonról indul a jelenet, mint a Rómeus Júliában. Ugyanarra a balkonról.
Jaj, de Rómeus Júliának mi lett a vége?
Na hát ennek is majdnem ugyanilyen. Mert az a lényege, hogy bejön apum, és valahogy ő azt hitte, és ez is egy kicsit ilyen naív szemlet, hogy ő felöltözik Mikulásnak, felteszi a szakállat meg a szemüveget, és akkor nem is kell semmi más csinálni, mert a gyerek ugye elhiszi, hogy ő a Mikulás, csak a gyerek. Ugye felismerte, nem vette le elsőben a szemüvegét, meg a hangját nem változtatta el. És alig tudott még Lilla beszélni, mondtuk, hogy nézd meg Lilla, akkor jött a Mikulás, és akkor Lilla csak mondta, tata, mondtuk, nem tata, ez a Mikulás. Következő évben mondtuk apumnak, hogy szó sem lehet róla, mert hogyha egy évesen felismerte, két évesen tuti fix fel fogja ismerni, de nem. Tehát apum ragaszkodott, hogy ő most megint Mikulás.
Két évesen már kikéri magának, nem. Hogy hülyének nézel, de nem.
És azt mondta, tehát lelkére kötöttük, hogy ne mondjon semmit, jöjjön be, adjod az ajándékot, tűnjön el. Egy ilyen néma Mikulás szerepet, Max szemüvegét vegye le.
Szegény papa.
Duma nincs. Akkor jön apukám, két pohár pálinka után indul a Mikulásos jelenet. Az erkély természetesen. És akkor jön apum, és akkor úgy meg, tehát hogy azt mondtuk neki, hogy ne beszéljen, de azt nem mondtuk neki, hogy ne mondja azt, hogy ho-ho-ho, és azt egyre hangosabban. És amikor Lilla ezt így meglátta, átszaladt a lakás túlsó végébe, úgyhogy beletelt egy két évünkbe, ameddig nem kezdett a gyerek szorongani
ja,
attól.
Istenem.
Úgy jártunk, mind a kondicionálás esetében. Valamilyen rossz emlékei lettek a Mikulásra, és ezért nagyon fontos például, ugye, hát a mágikus gondolkodásnak is ez a lényege, hogy ez belső képek alapján elképzelni a legjobb, mert annyira szép hercegkisasszony, meg annyira tökéletes Mikulás senki nem lesz, mint amit te belül meg tudsz teremteni magadnak, illetve ha már akkor hívunk valakit, tehát a következő években, akkor ilyen hivatásos színészt hívtunk el, aki a Manocskájával együtt, sőt, az is már érdekes sztori volt, hogy ugye akkor már ott volt Zsolna is az életünkben, és teljesen jól működött, hogy bejött a Manocska, és akkor beszélgetett velük, és akkor jön a Mikulás, és ez jó pár évig ez így történik, csak hogy, hát ugye a Manocska, ő egy színésznő, és amúgy a Mikulás is, akik a színházban dolgoznak, és a gyerek, amikor elsős lett, ugye Lilla tavaly, akkor elmentek a színházba, és azt mondja, anya, nekem valami nagyon furcsa, a Manocska a színházban dolgozik, és akkor anya, jön a realitása, hát tudod, Lilla, hát az a helyzet, hogy Mikulás csak egy évben egy nap van, és Manocska is meg kell ilyen valamiből, tehát kellett vállaljon egy másodállást, és azt például teljesen elfogadta. Na ez az érdekes.
Ez már gyermeki mágikus realizmus, igaz?
Igen, igen, hogy a kettő mennyire jól megfér egymás mellett, mert ugye mindig itt szokták megkérdezni a szülők, hogy de akkor mikor mondjam meg,
igen,
és
igen.
Nem fogok neki hazudni, és akkor most nem lesz törés a lelkében, hogy ő megtudja, mert pont ez a 8-9 éves kor, amikor nagyjából megtörténik a váltás, de hogy ebben a korszakban nagyon jól megfér a kettő egymás mellett. Nagyon jó. Sőt, hát ugye most már a gyerekek találkoznak többféle Mikulásra, mert jön akkor a táncórán, akkor találkozik a főtéren, a nem tudom hol, és azt mondja nekem Zsolna kicsi lány, hogy az nem az igazi Mikulás volt, mert ő látta, hogy Dami volt a szakállán. Az igazi, az nálunk volt.
Akinek a manója mellékállásban színésznő.
Hát pontosan. Meg ugye mi el is mentünk, ha már a Mikulás jelenetnél tartunk, mi el is mentünk Lapföldre, ugye?
Igen, igen, igen.
És elmentünk a Mikulás otthonába. Meg ott is egy nagyon érdekes esemény történt, mert hogy megláttunk az úton egy rénszarvast, és akik először látnak életükben rénszarvast, megállnak az autóval, kiszállnak, majdnem szájon csokoltuk a rénszarvast. Olyan boldogok voltunk. És a szerendipítás ugye hogy működik, hogy erre a nagy ricsajra kijön a házas pár, aki ott lakott, és mondták, hogy jaj, látták, hogy örülünk ennek az egyszem rénszarvasnak. Mondták, nem megyünk el, itt egy kicsit messze van egy farmjuk, és ott van 2000 rénszarvas. Hát mondtam, ennél jobb dolog velük nem történhetett volna soha. És gyakorlatilag pont akkor etették a rénszarvasokat, ugye mi azokat is megnéztük, akkor elmentünk a Mikulás otthonába, meg ott ugye fotó, meg ugye végigjártuk ott az egész területen. Úgyhogy most, amikor már jó néhány gyerek azért tudja, hogy ugye nincs Mikulás, és akkor Lilla azt mondja, de hát ők nem hisznek a rénszarvasokba sem, de én láttam a két szememmel, hogy van. Sőt, én voltam a Mikulás házába, és én hiszem. És itt ez az érdekes, mert szerintem ebben a mondatban van a kulcs, hogy a Mikulás azoknak van, akik hisznek benne. Ezt most fogalmazta meg 8 évesen.
Ezt akartam kérdezni, hány éves most Lilla? 8 éves most Lilla.
8 éves, igen. Hogy a Mikulás azokhoz jön, akik hisznek
Úristen.
Benne. Akik nem hisznek benne, azokhoz nem jön. És tényleg, hogy így van, végülis az egész életünk során, hogy minden számodra létezhet, amiben te hiszel, mert igazából a vágyaid, a kívánságaiddal kapcsolatosan is valahogy ezt a mágikus gondolkodást kell megelőlegezni, hiszen nem kézzelfogható, nem tudod, nem vagy bizonyos, elbukhatsz, nem érheted el, de hogy valahogy meg kell teremtsd azt a belső képet, és igazából kívül csak azt érheted el, amit te már belül képes voltál megteremteni.